Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 135. Zsoltárunk első és második versét énekeljük, Isten tiszteletünk kezdetén. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Folytassuk Isten tiszteletünket a 397. dicséretünk éneklésével. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét, amint az írva található és szól hozzánk Bírák könyve 6. fejezetéből. Bírák könyve 6. fejezetéből olvasom az első 28 verset, a hosszabb igeszakaszt leülve hallgassuk. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr Midian kezébe adta őket 7 esztendőre. Midian pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midian miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midian, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák tömegesen, maguknak és a tevéiknek száma se volt. És behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael Midian miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Amikor Izrael fiai segítséget kiáltottak az Úrhoz Midian miatt, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik: így szól az Úr Izrael Istene, én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a szolgaság házából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és elnyomóitok kezéből, kiűztem azokat előletek és nektek adtam országokat, és ezt mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De nem hallgattatok szavamra. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában, a csárfa alatt, amely az Abiézer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midian elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki: kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, melyekről atyáink beszélnek nekünk? Hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midian markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki: kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki: majd én veled leszek, és úgy megveled Midiánt, mintha csak egy ember volna. Erre így szólt hozzá: ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozzál innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy elét tenyem. Az ezt mondta: itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Akkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy vékalízből kovásztalan kenyeret, a húst egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba, aztán kivitte hozzá a csárfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki: vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket, az Úr angyala pedig eltűnt a szem elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta: jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki: békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abiézer nemzetségének földjén. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, védj egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát, rombold le apád báloltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból, vedd a bikát és áldozz fel égő áldozatul a kivágott szent fahasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellő a szolgáik közül, és úgy tette, hogy megparancsolta neki az Úr. Nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől, és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a bál oltárát lerombolták, mellette levő szentfát kivágták, a bikát feláldozták az imént épített oltáron. Eddig Isten írott igéje, az ő szent lelket adja, áldotta az ige hallgatását, megértését, befogadását, követését. Nyissuk meg szívünket, Istenünk előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy itt lehetünk újra a te hajlékodban. Hálát adunk neked, hogy megtartottál bennünket az elmúlt napokban, az elmúlt héten. Megőriztél bennünket nehézségek között, rekkenő hőségben. Köszönjük, ha betegségek, testi bajok és más problémák között is te őriztél meg minket. Légy Urunk a betegekkel, azokkal, akik betegség miatt, gyengeség miatt nem tudtak közénk jönni. Őrizd, gyógyítsd, Urunk a betegeket. Állj mellettük, Urunk. És kérünk, hogy minket is te erősíts testünkben, lelkünkben. Te látod, Urunk, oly könnyen meggyengülünk, nem csak testünkben, hanem hitünkben is. Oly könnyen megrestülünk és találunk kifogásokat, hogy most miért nincs erőnk, kedvünk hinni, bízni, imádkozni, igét olvasni, templomba jönni. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk. Köszönjük, hogy lehetőséget adsz testi-lelki megpihenésre, add, hogy ez a nyári időszak erről is szólhasson mind többeknek, nekünk is. Köszönjük az elmúlt hét hittanos táborát. Köszönjük, hogy jöttek gyermekek. Akik és szüleik arra szánták ezt a hetet, hogy a te jelenlétedben legyenek, legyünk együtt. És köszönjük a testvérek, a gyülekezet imádságos áldozatos hátterét. Köszönjük, hogy egyek lehetünk benned, és most együtt figyelhetünk igédre. Légy közöttünk, kérünk, hogy együtt dicsérhessünk téged örömökben és nehézségekben. Hallgass meg bennünket, kérünk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hallgatására készülve a 135. megkezdett Zsoltárt énekeljük. Nincs fölírva, énekeljük a 3. és az utolsó versét. 3. és az utolsó versét, mert tudom, hogy ez Isten erős más isteneknél. És az utolsó, 12. A könyv a második fejezetéből az első versből. Őrhelyemre állok, odállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ha most hallott ige, Habakuk könyve második fejezet első verse, első két szava, ez volt hittanos táborunk mottója, vezérigéje, őrhelyemre állok. Messzire utaztunk az őrségbe a gyermekekkel. Kicsit beleláttunk abba is, aki ott a gyerekek közül figyelt, hogy mit jelent, miben jelent kicsit más életet ott az őrségben lenni, az őrségi embereknek. Ma már nyilván ez, erről nincsen szó, ez nem jelenti, de régen mit jelentett őrhelyen lenni, hiszen erről kapta a vidék is a nevét, hogy a határszélen van az őrvidék, ugye kicsit kijebb pedig Ausztriában a várvidék, figyelni a határt, közeledik-e ellenség. Más a település szerkezet is, a Pityerszel és Kanzenben láthattunk ebbe egy kis beletekintést, hallhattunk róla a gyerekekkel. Őrhelyemre állok, mondja a próféta, a bástyára odaállok, várva figyelek, mit szól hozzám. Nincs itt kimondva, de oda tudjuk tenni. Mit szól hozzám az Úr? Mit felel a panaszomra? Figyelek, mit szól az Úr? Hogy meghalljam, megértsem és cselekedjem. És továbbadjam. Mit felel az élethelyzetemre, itt a panaszomra? Nem tudom, a jelenlevők közül kinek volt olyan élménye, ami az őrségben, az őrhelyen álláshoz hasonló. Férfiak közül, aki volt katona, az biztosan tudja. Én magam cserkész táborban is megéltem ezt, hogy fontos szerepe van annak, aki őrségben van. Aki vigyázz a táborban levőkre, mert éjszaka mindenki alszik, egy bekerítetlen helyen, sátortáborban vagyunk. Ott vagyunk a tűz körül, figyeljük a táborhelyet. Az őrség ugyan sosem egyedül történik, ketten vagyunk, nem jó, nem szabad egyedül hagyni az őrt, az ő egyedül lenni az őrnek. Kell egy társ mindig, aki velünk van, akihez lehet fordulni, aki figyel, hogy ne aludjak el, és viszont, és figyelni kell, nem jön el valaki, vagy valami, akár ember, akár állat. Figyelni kell, hogy mindenki békésen pihenhessen. Ránk vannak bízva mások. Ezekkel a gondolatokkal töltöttük a tábort, és figyeltük, hogy mi mindent bíz ránk az Úr. Mi mindenért vagyunk felelősek. Mert az volt bennünk szervezőkben az a gondolat, hogy sokszor azt érzik a gyerekek, hogy felelősnek lenni az a felnőttek dolga. Nem az én dolgom. Nem én voltam. Nem tehetek róla. Hárítjuk a felelősséget. Sok-sok mindenért. Mi felnőttek is sokszor, de a gyerekeknél még inkább látjuk ezt. Ő tehet róla, ő volt. Nem az én dolgom, nem az én bajom. Majd csinálja meg más. Legapróbb dolgokban is ezt látjuk, hogy ha ott van mellettünk egy segítségre szoruló, ha valaki elesett, ha ott van a szemét a földön, ha leesik valami, és föl kéne venni, nem az én dolgom. Röviden utalok csak a tábor napjaira, eseményeire, Pomázon egy picit hosszabb beszámoló lesz, oda jönnek a gyermekek is, mindannyian csobánkaiak is. Ott fényképeket is mutatunk majd a csobánkai istentiszteleten és énekeket is. Itt csak röviden említem, az első nap gondolata az volt, hogy felelős vagy azért, amit Istentől kaptál. Talentumok példázatában láttuk meg, hogy ami feladatunkhoz, felelősségünkhöz kapunk tárgyakat, kapunk tehetséget, kapunk lehetőségeket. Erről szól a talentumok példázata. Amivel el kell számolnunk, amiért felelősek vagyunk. Második nap arra figyeltünk, hogy felelősek vagyunk a teremtett világért. Isten ránk bízta ezt a világot, műveld és őrizd, mondja Ádámnak és Évának. Légy jó gazdája sáfára. Ma pedig azt látjuk, ahogy Pál apostol is már megfogalmazta, pedig hol volt az ő korában az, amit ma tapasztalunk, hogy a teremtett világ szenved és nyög az ember bűne miatt. Ma különösen igaz, hogy mennyi módon pusztítjuk, romboljuk a teremtett világot, műanyagokkal, káros anyagokkal, szennyezésekkel, rongálásokkal szenved a világ miattunk. És mi keresztény emberek kell lássuk, hogy nem csak azért, hogy megóvjuk unokáinknak, kell őriznünk a teremtett világot, hanem mert az Istentől kapott felelősség. Ő ezért is számon kér minket. És Isten gyermekeiként tudjuk, hogy nekünk nem abban lesz örömünk, hogy kihasználjuk ezt a teremtett világot, hanem abban, hogy Isten ad örömöt a mi szívünkben. Ez volt a második nap üzenete. Harmadik nap arról szólt, hogy felelős vagyok a rám bízott feladatokért. Amivel Isten és emberek megbíznak, azért felelős vagyok. Két testvér nagyon rövid példázatát láttuk meg. Jézus mondja, egy embernek két fia van, az egyiknek menj a szőlőmbe dolgozni. Azt mondja, elmegyek, de nem ment el. A másiknak is mondta, ő azt mondta, nem megyek, végül elment. Teszem-e, amit mondok? Amire igent mondok. Azt mondom, hogy igen, megteszem, de tudom, hogy csak fél óra múlva, vagy egy nap múlva teszem meg, vagy tudom, hogy nem is akarom megtenni. De rábólintok a másiknak, mert könnyebb megnyugtatni a másikat, hogy persze, teszem. Teszem-e, amit megígérek, és amit kimondok? Teszem-e, amivel meg vagyok bízva feladatokra? A következő nap arról szólt, hogy felelős vagyok a rám bízott emberekért. Ruth történetéből láttuk meg. Nem megyek bele részletesen a történetbe, csak utalok rá. Anyós és menny magár egymásra voltak utalva, magukra maradtak, meghalt a férj, meghalt, mindegyik férj meghalt, illetve fiú. És Ruth azt mondta Naominak, anyósának, veled megyek vissza, nem hagylak magadra. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Egymásra vagyunk bízva, utalva, felelősek vagyunk egymásért. És az utolsó, záró napot nem számít, az utolsó nap arról szólt, hogy felelős vagyok a tetteimért, amit elkövetek. Tékozó fiú történetében láttuk meg, hogy amikor már más lehetősége nem volt, odaállt apja, és azt mondta, vétkeztem. Bocsáss meg, atyám. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Elismerte és beismerte és megvallotta, kimondta. Felvállalni a felelősséget azért, amit tettünk. Nem másra mutogatni, nem mentegetőzni. Felelős vagyok, erről szólt ez a hét, és most a napi igében, ami nem a mai, a holnapi napi ige kalauzunk szerint, Gedeon történetében lássuk meg, ő is küzdött ezzel. Isten felelősséggel bízta meg, és ő azt mondta, hogy én. Ne. Felelősséget, feladatot bízott rá. Menj, szabadítsd meg Izraelt Midiántól. Én küldelek. Csak röviden utalok rá, később még visszatérek erre, hogy értsük a helyzetet. Ahogy azt a fejezet legelején olvassuk, Izrael honfoglalása utáni időszakban ott volt végig, de egész történetben ott volt a csábítás, és engedtek a csábításnak, hogy a környező népek isteneihez forduljanak, azokban bízzanak, azokban higgyenek. És erről olvassunk az igében is. Környező népek isteneit kezdte a nép imádni, és erre Isten megengedte szomszédos népeknek, hogy jöjjenek és leigázzák Isten népét. Bebetörjenek katonai seregekkel, és elvegyék a termést. Erről olvasunk, hogy titokban csépelik a gabonát. Titokban csépeli a gabonát Gedeon is a présházban, hogy ki ne derüljön, hogy megmaradjon az ételük, a gabonájuk. Isten tehát azzal bízza meg Gedeont, menj, szabadítsd meg Izraelt Midiántól. Feladatot bíz rá, és ez felelősség. Felelősséged van ezért a feladatért, amit rád bízok, és az emberekért, a népért. Gedeon pedig azt mondja, én. Nem vagyok erre alkalmas. Hogy tudnám ezt megtenni? Az én nemzetségem a legszegényebb magasséban. Én vagyok a legkisebb, vagyis legfiatalabb atyám házában. Hogy tehetném ezt? Hogy bízhatsz rám ilyet? Hárít. Világos a feladat, a megbízatás, és ahogy mi is sokszor tesszük, tudjuk, mit kellene tennünk, de hárítunk. Nem vagyok rá alkalmas. Nem az én dolgom. Mit számít az én tettem? Úgy se ér semmit. Annyi kifogást tudunk mi is emelni, hogy miért ne. Úgy se ér az semmit, ha én megtenném. Nem ér semmit a szavam és a tettem. Hogy csak egy példát mondjak utalva a tábor egyik témájára. Van, aki megfogalmazza ezt így, hogy mit számít, hogy felszedem azt a szemetet. Vagy hogy mit teszek a környezetemmel. Mit számít az az egy szemét? Mondja egy ember a millióból. Ha minden ember ezt mondja, hogy mit számít, akkor ott a szeméttenger. Ha minden ember felszedi, akkor eltűnik a szemét. Minden ember tette, felelőssége számít. Én azért vagyok felelős, ami én rám bizatott. Azért a feladatért, hogy akár azért a szemétért, amit én szemetelek, én vagyok el, másik a sajátjáért. De mindannyian meg vagyunk bízva feladatokkal. És mindannyiunkra bízatnak emberek. Gedeon megérti azt, Isten megerősíti őt ebben, hogy az Úr küldi őt. Az Úr van veled. De ennek a nehéz kérdése az, hogy hát ugyan hogy van velünk az Úr, amikor csapások érnek. Amikor itt van az ellenség és elrabolja az élelmünket. Hogy mondhatod, hogy velünk az Úr? És mégis igen, velünk az Úr. A bajban is velünk az Úr. A csapások között is velünk az Úr. Veled az Úr. Velünk az Úr a bajban is. Akkor is, amikor azért történik a baj, mert mi távolodunk el Istentől. És akkor is, amikor nem azért történik a baj. Veled leszek. Mondja az Úr. És bármi, amit látjuk, hogy a mi dolgunk, a mi feladatunk, csak úgy tudjuk elvégezni, hogy megerősödünk benne. Az Úr szavában veled leszek. Csak az Úr erejével. Ő ad erőt mindenhez. Gedeon pedig neki lát. Először megerősödik abban a hitben, hogy valóban az Úr van itt. Valóban az Úr szól. Áldozatot mutat be. És később pedig még egy jelet kér, illetve még két jelet. Meg kell erősödnünk. Igen, tényleg velünk az Úr. Tényleg ő szól. És Isten megerősít. És bele döbben Gedeon. Jaj, nekem az Úr angyalát láttam színről színre. De az Úr ezt mondta, békesség neked. Ne félj, nem halsz meg. Mindig az Úrral való találkozásod erőt. A feladathoz. Nem más. Az Úrral való találkozásod erőt. És az első tette pedig Gedeonnak. Amikor Isten megbízza, hogy menj, szabadítsd meg a népet az ellenséges csapatoktól, Midiántól, akkor az, hogy rendbe teszi a háza népét. Mert az ember első rendben az övéért felelős. Felelős vagy a családodért. Isten ezt is elmondja itt. Jó, ha megértjük, hogy mi mindennért vagyunk még felelősek, milyen feladatokkal bíz meg minket még az Isten, kiket bíz még ránk, de az ember első renden felelős az övéért, családjáért. És fölvállal egy olyan tettet, ami a helyzetből, a feladatból, a küldetésből kellett, hogy következzen, mert megértette, az Úr szólította meg, megértette, hogy a bálványimádás miatt van a baj, ki kell vágnia először a saját családja területéről a bálványt, a szent fát, ami a bálvány áldozathoz, bálványokkal való áldozáshoz tartozott, és a bál oltárt le kell rombolnia. A családfő, az apja bál oltárát, és a mellette levő szent fát ki kell írtani. Megérti a felelősségét akkor is, ami be is következik, erről már nem hallottunk, hogyha tudja, hogy ez egy veszélyes dolog, ezért bántani fogják, bánthatják. Mert a családfő ebben a bál oltárt használt, és a bál istenben hitt. Bizonyos pontig felelősek vagyunk. Családunkért, családunk hitért, abban, ami családunkban történik. Hogy hogyan imádjuk az Urat, vagy éppen mást. Hogy mi milyen légkörben és hogyan vagyunk az Úr előtt családunkban. Felelősek vagyunk érte. Itt kezdődik minden másért való felelősség. Először a házunk népe, a család. Amit rendbe kell tennünk, ahol az Urat imádnunk kell, utána lehet menni tovább. Felelősségünk van, feladatokért, emberekért, szeretteinkért, más közösségeinkért, gyülekezetünkért, amit ne hárítsunk, ne kifogásokat keressünk, de lássuk meg, nem megy a magunk erejéből. Csak úgy, ha megtapasztaljuk és kérjük, az Úr veled van. Ha megerősödünk az Úrral való kapcsolatban, közösségben, az Úr jelenlétében. Máshogy nem megy. Adjam, Urunk, hogy ezt lássuk, tapasztaljuk, és cselekedjük. Tudjuk mondani és vállalni, őrhelyemre állok. Figyelek, mit mond az Úr? Mit mond az Úr az én ügyemre? És amit mond, azt teszem. Komolyan veszem a felelősségemet. Így legyen. Amen. Feleljünk az igére. A 396. dicséret első versével, 396. dicséret első verse, ébredj bizonyságtevő lélek. Köszönjük. Urunk Istenünk, add látnunk mindazokat a dolgokat, amiket ránk bíztál, ránk bízol. Bocsáss meg, amikor sokszor bújunk a felelősségünk alól, ki hárítjuk másra, más dolgokra, más emberekre a felelősséget, pedig a mi dolgunk, a mi tettünk, a mi felelősségünk, mindaz, és ezt érezzük is. Add ezt világosan látnunk, helyezd ezt a szívünkre, ennek felelősségét, hogy feladatunk van, hogy felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk szeretteinkért, és mindez leginkább arról is szól, hogy felelősek vagyunk, hogy rád mutassunk életünkkel, hogy megéljük hitünket egymás előtt és a családunkban, hogy vállaljunk fel döntéseket, ha kell, ami ezt mutatja, hogy komolyan vesszük igédet, hogy a te igéd, a te szavad irányítja, vezeti életünket és családunkat. Bocsáss meg, amikor hárítottunk, amikor nem vállaltuk a feladatot, a felelősséget, amikor kifogásokat kerestünk, és bocsáss meg, amikor elbuktunk mindezekben. Amikor nem akartuk és nem is tettük azt, amivel megbíztál. De megvalljuk, Urunk, kevés a mi erőnk. Bocsáss meg, hogy sokszor mi vagyunk, akik eltávolodunk tőled. Te pedig vársz, hogy visszatérjünk, hogy leromboljuk a bálványt, hogy csak benned bízzunk, és mást, minden mást félretegyünk. Te erősíts meg bennünket, Urunk, te add erődet, mert nélküled nem boldogulunk. Csak elcsüggedünk, elbukunk. Így kérünk az előttünk álló napokért. Jöjj velünk, Urunk! Légy velünk feladatainkban, légy velünk szeretteinkkel való közösségben. Légy velünk nyári hőségben, próbatételekben. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat, azt az imádságot is, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, a hirdetéseket hallgassuk meg. Köszönjük a testvéreknek az elmúlt hét minden segítségét, adományát és munkáját. Köszönöm mindenkinek, aki a múlt heti hittanos táborhoz hozzájárult adakozással, vagy más módon, fizikai segítséggel, kirándulókör alkalmának szervezését, és köszönjük, aki a gyülekezeti házfestéséhez hozzájárult. Pomázi gyülekezeti házunk belső festését a megelőző két hétben elvégeztük. Kérjük testvéreket a fennmaradó részre, hiányzó részre járuljanak hozzá céladakozással. Munkálatok költsége 1.118.000 forint. Eddig beérkezett adományuk 623.000 forint. Nagyterem festésért Böszörményi Géza szobafestő Isten dicsőségére végzi el. Ennek értéke 250.000 forint. Megjelent gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, nagy tiszteletű Pap László igehirdetéseit tartalmazó könyv, ára 1500 forint, és gyülekezetünk áldás békesség újságának legújabb száma is megjelen. Vigyük, éljünk a lehetőséggel, olvassuk és adjuk tovább. Aki a költségekhez hozzá szeretne járulni, 800 forinttal teheti, tegye meg. Az újság gyülekezetünk honlapján a pomász.református.hu oldalon is olvasható. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Ma délután 4 órakor kerül sor a Diósdi Református Egyházközség templomának alapkőletételére. Meghívást kaptunk erre az alkalomra. Szeretettel várjuk testvéreket, aki tud erre jönni. Nyári napközés gyermektáborunkat augusztus 21-23 között tartjuk. Gyűjtsünk kincseket címmel a pomázi templomban reggel 8-tól délután 4-ig. Tehát 20-át követő 3 napban, szerdától péntekig. Délelőtt bibliai foglalkozás, kézműveskedés, énekek, játékok, délután szabadidős foglalkozások a témához kapcsolódóan. 10 órait ebédet és uzsonnát is biztosítunk a program alatt. Tábor költsége 7000 forint, augusztus 11-ig várjuk a jelentkezéseket a díj befizetésével és a kitöltött jelentkezési lappal. Adjuk tovább ennek a hírét gyermekeink, unokáink, ismerőseink felé. Minden óvodás és általános iskoláskorú gyermeket várunk. Június 18-án elhunyt Turán János testvérünk 74 esztendős korában. Temetése június 26-án volt a Szent István telepi temetőben. Június 12-én elhunyt Tóth Lászlóné testvérünk 90 esztendős korában. Temetése július 1-én 13 órakor lesz a pomázi református temetőben. Június 19-én elhunyt Sándor Pál testvérünk 72 esztendős korában. Temetése július 2-án lesz 13 órakor a Szent István telepi temetőben. Június 14-én elhunyt Molnár József testvérünk 86 esztendős korában. Temetés időpontjáról később tudunk, később intézkedik a család, ez is a Szent István telepen lesz. Alkalmaink a következő héten 6 órakor hétfőn imaóra Pomázon, kedden 6 órakor biblióra Csobánkán, 6 órakor szintén kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán biblióra 6 órakor Pomázon. Csütörtökön Csobánkán imaóra 6 órától. És rám következő vasárnap a szokott rendben lesznek istentiszteleteink.